imádkozzunk. A mi segítségünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyülekezet helyet foglal. Keresztény testvéreim, kedves székesfehérvári gyülekezet, hallgassuk meg együtt Istennek hozzánk szóló örömüzenetét a Bibliaolvasás folytán, ahogy ez megvan írva Ézsaiás próféta könyve 61. részének 1-től 4-ig terjedő verseiben. Ézsaiás próféta könyve 61. részének 1-től 4-ig terjedő verseiből így szól hozzánk az Úr. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdiszt adok Sion gyászolóinak, gyász fátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő ígét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek keresztény testvéreim, imádkozzunk! Felséges Istenünk, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban, alázatos szívvel jöttünk a Te színed elé, a Sionra, bevallani azt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, hogy megváltásra szorulunk, hogy a Te szeretetedben szeretnénk részesülni, azáltal élni és reménykedni. És eléd hozzuk, ó Urunk, a mi imádságainkat, a mi reménységeinket, a mi kéréseinket, kérve-kérve Téged, hogy meghallgass bennünket, hogy részeltess a Te kegyelmedből, hogy áld meg a mi mindennapi életünket ezen Isten tiszteleten túl is. Köszönjük és hálát adunk Te néked azért, hogy velünk voltál. Velünk voltál akkor, amikor az elmúlt napokban dolgoztunk, velünk voltál, amikor örvendeztünk, velünk voltál, amikor gyászunkban vigasztalást kerestünk, velünk voltál a pihenésben és a munkában is egyaránt. Gyermekeinkkel voltál, fiataljainkkal voltál, idős testvéreinkkel voltál az alkalmas és alkalmatlan időkben. Urunk Istenünk, áldás kérve borulunk le szent felséged előtt, kérve téged, hogy áld meg közös Isten tiszteletünket. Áld meg az ige hirdetést, hogy valóban a te ígéreteid, a te akaratod valósuljon meg benne és általa. És kérünk arra, hogy adjál érző húsz szívet mindannyiunk számára, hogy ne csak az értelem, hanem az érzés is kövesse a te keresztedet, hogy meglássuk és tapasztaljuk azt lelkileg is, hogy jó veled lenni, jó együtt lenni, jó téged követni, és jó a te országodat építeni a hétköznapi életünk során is. Áld meg és szenteld meg közösségünket, együttlétünket, Isten tiszteletünket, a te szent lelkednek ereje által kérünk, most és minden időben, a te fiad által,
Amen.
Gyülekezet, helyet foglal. Keresztény testvéreim, a gyülekezet énekkarát hallgassuk meg a következendőkben ige hirdetésünk és textusunk előtt. Keresztény testvéreim, kedves székesfehérvári és gyulafehérvári gyülekezet, kedves vendégek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló örömüzenetét úgy, ahogy az írva található Pál apostol Galatákhoz írott levele 6. részének 1-től elegészen 5-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek ígéje miképpen van megírva Pál apostol Galatákhoz írott levelének 6. részében, 1-től 5-ig terjedő verseiben felolvasom, hallgassuk meg együtt figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázattal. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Eddig tart az alapíga, a gyülekezet helyet foglal. Keresztény testvéreim, kedves fehérvári gyülekezetek, kedves vendégek, akkor, amikor ezt az ígét választottam, nyilván arra gondoltam, hogy vajon mi lehet az, ami leginkább jellemezheti azt a kapcsolatot, azokat a kapcsolatrendszereket, amelyek a népünkön belül, egyházközségein belül működnek. És nem kellett sokat gondolkodnom, egy olyan ígét találtam, amely számotokra is egy közismert íge, valószínűsíthető, hogy többször hallottatok erről igehirdetést, mégis nem csak első olvasatra, hanem sokadik olvasására is friss és üde ez az íge, megkapóan bátorító ez az íge, és egyben figyelmeztető is, és hadd olvassam el az mai íge verseknek a lényegét, a szívét, a legbensőségesebb részét, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Egy szóval egy életutasítást, életvezetési módszert ajánl Pál apostol, Krisztus ígéje által, amikor azt mondja a közösségünknek, azt mondja az embereknek, a keresztényeknek, és nem csak, vigyázzatok emberek, egymás terhét hordozzátok, mert ez is, vagy ez Krisztus törvénye. Lehet sokan azt mondják, hát ez egy közhely, miben élhet a gyülekezet, hanem abban, hogy felvállaljuk és felvállalhatjuk a másik embernek a terhét, a másik embernek a szomorúságát, a másik embernek a nehézségét, gondját és baját. De mégsem az. Mégsem az, keresztény testvéreim, mert mintha túl sokat hallunk egymás terhének hordozásából vagy hordozásáról, túl sokat fogalmazunk, sokszor patinásabbnál patinásabb gondolatokat, elméleteket, és ha jól megnézzük 21. századi posztmodern társadalmunkat, akkor láthatjuk, hogy egy egymás terhének hordozása nem is olyan könnyű feladat, nem is egy magától értetődő dolog. Ezért állítom, keresztény testvéreim, hogy egymás terhének hordozása nem csak egy életcél, nem csak egy életfeladat, nem csak egy megbízatás, hanem egy olyan krisztusi gondolat, amely alapját képezi bármilyen keresztény missziónak, feladatnak, de alapját képezi a társadalmi életnek, a társadalmilag jól megélt, koherensen megélt életnek, hiszen létezhetik-e olyan emberi társadalom, olyan ország, olyan nemzet, olyan keresztény közösség, olyan egyház, ahol az emberek nem akarják, nem tudják egymás terhét hordozni. Én azt hiszem, hogy ez az értelme az életünknek. Egyik értelme az életünknek, hogy segítsünk egymáson, hogy egymás terhét hordozzuk. És hadd most a kezdet kezdetén reflektáljak arra, és pár gondolatot mondjak arról, hogy miért is gondoljuk azt, talán természetesen, talán legyintve, hogy hát hordozunk mi elég terhet, elég sok a saját magunk keresztje, miért is kéne a másik keresztjét, nyomorúságát, bánatát, örömét talán vállainkra venni. Keresztény testvéreim, a 21. századi társadalom egyik alapvető jellemvonás az információ áradatból származott túlterheltség. Azt is mondhatnám, és itt fiatalok is vannak, aminek nagyon örvendek, hogy ez a generáció, de lassan gondolom, hogy bele törődik és bele tanul az idősebb is, Facebook generációnak szoktuk nevezni a fiatalabbakat, hiszen a kommunikáció talán ott zajlik leginkább, egyre inkább lavinaszerűen éli meg azt, hogy mennyi teher, mennyi hír, mennyi nehéz információ van a világban. És egyre jobban nyomasztja, nyomja a lelkünket, életünket ennek a sok információnak, gondnak, bánatnak, árvíznek, földrengésnek, nemzeti tragédiának a híre, ne talántán háborúnak. És a híradásoknak, a médiának ez is a feladata, hogy sokkoljon, hogy megragadja a figyelmet, és a terhet úgy ossza meg, hogy érdekelt legyen az, aki hallja és hallgatja, hogy továbbadja, tovább sugározza. Ezért ne csodálkozzunk, keresztény testvéreim, hogy a 20 éves, kissé idősebb generáció egészen 40 évig, de főleg utána, egy olyan generáció, amelyről sokszor elmondjuk, hogy túl terhelt. Nem tudom, hányan vannak itt, akik multinacionális vagy kevésbé multinacionális vállalatoknál dolgoznak, és akik este 8-kor hazaérnek, és azt mondják, talán otthon, ha szerencsés esetben van feleség, akkor a feleségnek, ha pedig család van a családnak, nem bírom tovább. Egy túl terhelt generáció van jelen pillanatban a mi világunkban, és ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy mit teszünk a terheinkkel. Hogyan cipeljük a mi terheinket? Kivel oszthatjuk meg a feladatainkat? Mert két megoldás van, vagy kiégünk, és letesszük a lantot időnek előtte, vagy egy képzeletbeli szakadékba dobjuk a feladatainkat, a keresztjeinket, a terheinket, és azt mondjuk, nincs is semmilyen terhem, amely azt jelenti, hogy nem mondunk igazat. Picit reflektálva azért a mi helyzetünkre is, el kell mondanom azt, hogy bizony a kisebbségben való élet, lett légyen szó nemzeti kisebbségről, lett légyen szó vallási kisebbségről, nem könnyű. Ha itt természetes magyarnak lenni és reformátusnak, vagy katolikusnak, vagy unitáriusnak, evangélikusnak, és sorolhatnám a felekezeteket bárminek lenni, otthon ezt többszörösen úgy kell megélnünk, hogy küzdünk érte. Terhet jelent, de olyan terhet, amit örömteljesen viszünk, hiszen egy megbízatásunk, és nem földi megbízatásunk van erre, hanem mennyei. Egymás terhét hordozzátok, szól az íge, és akkor feltesszük a kérdést tekintve a bibliai időkre, hogy vajon Pál apostol mire gondolt, kikre gondolt. És nyilvánvalóan, hogyha kimondottan történelmi analízis mentén szeretnénk elemezni a mai igénket, hát akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, és keresztény testvéreim is, lehet, ha elolvassák az apostolok cselekedeteit, ugyanerre a következtetésre juthatnak. Természetes, hogy az elvándorolt keltáknak, a galatáknak azért szól Pál apostol így, mert hát meg kellett osztani a vagyont. Ugye vagyonközösségben éltek az emberek. Terheket meg kellett osztani, a gazdasági terheket. És íme még egy dobbantás a történelem nagy lépcsőjén, és eljutunk Augustinusig, aki megpróbálta összeegyeztetni Isten városát a földi várossal, az állammal, és azt mondotta teológiailag nagyon jogszerűen, hogy akkor lesz igazán jó helyzete a keresztény életnek, hogyha a keresztény értékeket képviseli maga az Isten városa mellett a földi város is. Hát egy szekularizált világban tudjuk, hogy különváltak az útjaink, néha találkoznak, de legtöbbször különváltak, az állam és az egyház különvált, de bizony az 1848-as törvények is vagyon közösségről beszélnek. A 21. század pedig az egymás terheinek hordozását így fogalmazza meg, hogy szociális háló és szociális védelem. Mire gondolt itt az apostol? Mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét? Hiszen egy axiomáról, egy törvényszerűségről beszél, egy olyan globális látásmód mutatkozik meg az apostol gondolatában, szavaiban, amelyek figyelmeztetnek a Golgotára, Krisztus keresztjére, a legfőbb áldozatra, és figyelmeztetnek azokra a felelősségekre, vagy arra a felelősségre, amelyet vagy betöltünk, vagy nem töltünk be. És engedjétek meg, hogy a mai igehirdetés 3 ponton keresztül próbálja ezt megmagyarázni, ismertetni, és megpróbálok fokozatosan haladni a magyarázatban, hiszen igénk első pontjában azt szeretném elmondani, hogy az egyén felelőssége micsoda a teherviselésben. Második gondolatom a közösségről fog beszélni, lett légyen szó akár gyülekezeti közösségről, akár nemzeti közösségről, akár keresztény egyházakról, akár emberekről általában. És harmadsorban mindkettőből, ugye az egyén felelősségéből, a közösség felelősségéből is levonnám azokat a következtetéseket, amelyeket az ige ajánl, az ige tanácsol, és amelyre az igénk tanít is, arra, hogy gyakorlatba ültessük. Hát keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, elsősorban gondoljunk az egyén szerepvállalására és felelősségére. És ezt azért emeltem ki, nem azért, mert egy individualista, énközpontú, sokszor egoista világban élünk, ahol kevésbé gondolunk arra, hogy egy személynek a tisztelete és a becsülete azért van, mert az őt körülvevők adják meg azt a tiszteletet és becsületet, ami megilleti, hanem inkább karrierről beszélünk, inkább diplomákról beszélünk, inkább kiaggatható jelvényekről beszélünk. Igen, itt az ige arról beszél, hogy egy embernek is lehetnek terhei, de attól lehet megbecsült ember is. Egy egyénnek, egy személynek is lehetnek olyan terhei, amelyeket csak saját magának, és egyedül csak saját magának kell elhordozni. És nem oszthatja meg másokkal. Keresztény testvéreim, majd a későbbiekben meglátjuk, hogy ezt az íge az eredeti görög szövegben persze forciónnak nevezi, de én most latinosított szót magyarosítom, és úgy nevezem, hogy porció. Tehát minden embernek megvan a maga adagja, porciója a feladatokból, a terhekből, amelyeket saját maga hordozhat el és vihet el. Most sokan vagyunk itt, és nem tudom, hogy kinek mi a feladata, mi a terhe, mi a gondja, amelyet nem oszthat meg mással. És arra kérnék mindenkit, hogy azokat a nyilvánvaló vagy titkos terheket gondolja végig, amelyeket mindenképp saját magának kell végig cipelnie az életben. Mert az egyéni terheket, azokat azért adja az Úr, hogy próbára tegyen. És azokat nem azért adja, hogy másra ruházzuk át. Mi emberek nagyon sokszor nem vállaljuk be más embernek a keresztjét, azt mondjuk, hordja mindenki a saját magáét, mert nekem van, de nagyon szívesen átcsempészük a magunk porcióját, adagját, elviselhető terhünket, átcsempészük a másik zsebébe, mert hogy milyen könnyű így élni. Igen, keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, vannak dolgok, amelyeket saját magunknak kell vinnünk. Nem is értjük meg a mai ígét, ha ezt nem látjuk párhuzamban a közösség teher hordozásával, illetve a közösségben való egymásra való figyeléssel párhuzamosan. Azért mondom ezt, mert a teológusok, amikor a második verset elemezték, hogy egymás terhét hordozzátok, meglepődtek, hogy a következőben olvasott vers, mert mindenki a maga terhét hordozza, ellentétes azzal, amit korábban az apostol mondott. Hát hogy lehet, hogy egyszer mindenkinek a terhét viselni utána csak a saját magamét? Hát keresztény testvéreim, ezt azzal tudom példázni, hogy vannak olyan feladatok, ha úgy tetszik, terhek, vagy olyan dolgok, amelyeket egyedül csak magunknak lehet megoldani. A tegnap is elhangzott az egyik előadáson, de ugye úrvacsora vételkor mindig elmondjuk. Otthon is és itt is. Otthon is és itthon is. Elmondjuk azt, hogy vizsgálja meg magát az ember. És ilyenkor talán a úrvacsora vétel magyarázásánál azt is elmondom, és most ismétlem, hiszen pont erről szól az egyéni terheknek a viselése és át nem ruházhatósága, hogy mindig fel kell tennünk a kérdést, nem csak úrvacsora vétel előtt, hanem úgy általában, hogy van-e bennünk elég hit, személyesen bennem, van-e elég hit, van-e bennem elég szeretet ahhoz, hogy túléljem a sokszor rideg és hideg hétköznapokat, van-e bennem elég megbocsátás, van-e bennem elég reménység a holnapi napot illetően. Egy szóval minden ember először saját magát kell megvizsgálja, saját maga életét kell darabokra szedje, hogy felismerje azt, hogy mennyire használhat, és bizonyára használhat a nagy közösségnek. A személyes hit kérdése csak akkor válhat közösségi hitté, hogyha azt megéljük és megvizsgáljuk. Keresztény testvéreim, az elmúlt napokban egyik templomban egy olyan vers hangzott el, hogy a hívek, az emberek nem szeretik azt, hogyha a lelki pásztorok a bűneikről prédikálnak. Minden ember szeretetre vágyik, és biztos vagyok, ez Fehérváron is így van. Azt szeretik, hogyha a lelki pásztor innen a szószékről, bűnbocsánatról és szeretetről beszél, nem a bűneinkről, nem a terheinkről. És rögtön asszociáltam, és eszembe jutott néhány proféta, például Jeremiás is, és eszembe jutottak azok a prédikátorok, akik más nem tettek a fejedelmi udvarban, Gyulafehérvárott, mint hogy ráolvasták a fejedelem fejére azokat a nagyon sokszínű és nagyon durva bűnöket, amelyeket ha én itt most felsorolnék keresztény testvéreim, biztos vagyok 25%-a gyülekezetnek elmenne, gondolom. Keresztény testvéreim, nem én kell felsoroljam ezeket. Saját magunk kell felsoroljuk azokat a terheket, amelyek megtisztítanak, amelyek a lelkünket fehérré teszik, amelyek nemes emberré tesznek bennünket, és amelyek eltávolítanak, kibólintanak abból a súlypontból, ahol vagyunk, az egocentrizmusunkból, az én központuságunkból, a magunknak valóságunkból, a beszigetelség és elszigeteltségünkből, a magányos életünkből. Igen, meg kell vizsgálnunk az életünket, a társadalmi szerepvállalásunkat, meg kell vizsgálni a hitünket, meg kell vizsgálni azt, amiben vagyunk. Végül is, ha már a bűnöket emlegetjük, biztos vagyok abban, hogy nem a szomszéd, nem a társam, nem a barátom, nem a más kontinensen lakó embernek a bűnét fogja az Úr számon kérni az utolsó ítéleten, hanem mi magunk cselekedeteit, tetteit, magunk batyúját, magunk terhét fogja az Úr számon kérni. Igen, ez az egyéni teher viselése. És itt mondanám el, hogy porciónkat, batyunkat, terhünket csak akkor vihetjük el, és hordozhatjuk, hogyha mi nemes szívű emberek vagyunk. Az nagyon erős, énközpontú, nagyon maguknak való embereket nem könnyű közösségbe formálni. Nem könnyű közösségé kovácsolni. Figyeljük meg és szívleljük meg az apostol tanácsát, aki az emberekhez, a keresztényekhez szól, és hadd legyen ez egy tanítás számunkra is ma, amikor önvizsgálatot tartunk, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Ismétlem, szelíd lélekkel. Szelíd lélekkel, mert csak így hordozhatjuk a magunk terhét is, mondja továbbiakban az ige, ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, akkor az megcsalja önmagát. Hát ne csaljuk meg saját magunkat, keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, hanem érezzük azt, és éljük is át azt, hogy mi egyénileg is felelősséggel tartozunk. Felelősséggel tartozunk az Úristennek, magunknak, saját magunknak is, és az is felelősség talán úgy néz ki, mint az édesapa, vagy az édesanya, vagy a nagymama, aki gyerekét nem azért nem segíti a házi feladatban, mert az nem érdemelné meg, hanem azért nem segíti, mert biztos abban, hogy a gyermeknek saját magának kell megtanulni azt, hogy hogyan is kell megoldani, hogyan is kell helytállani, hogyan is kell küzdeni, hogyan is kell álmodni, hogyan is kell cselekedni. Mert az ige úgy tanít bennünket önálló embereknek lenni, önálló keresztényeknek lenni, önálló polgároknak lenni, és közösségben élni, hogy saját magunk felelősségére is figyelmeztet. Keresztény testvéreim, ha megtanultuk, hogy mindenki a maga terhét hordozza, ha megéreztük és megértettük, miről van szó, akkor léphetünk tovább, mert aki a maga terhét bölcsen, tisztességesen és álhatatosan tudja egy életen át az örökké valóság fele vinni, és Isten előtt tiszta szívvel tudja majd letenni azt, akkor az az ember jó közösségi ember is. Jó közösségi ember is, hiszen igénynek a szíve és legnagyobb mondani valója is, hogy önmagában az ember semmit sem ér, és az önmagában való teher, cipelés, vívés, szaladás, rohanás, mint amilyen a mi világunk, semmit sem ér, hogyha a terheinket, a nagyokat, a megoszthatókat nem tudjuk más elé, más vállára is letenni. Hát keresztény testvéreim, ez az ígének a szíve, amely így szól hozzánk, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Keresztény testvéreim, lépésről lépésre haladva talán el kell mondanom, hogy a közösség legjobb jellemzője ez a szó. Egy szó, hogy egymás. És a legjobb az, amikor érezzük azt, és át tudjuk élni azt, hogy az Úristen nem csak autonóm személyiségeknek teremtett bennünket, nem egy nagy közösségben önállóan élő embereknek, hanem igen, egymásnak teremtett bennünket. És szeretném, ha így élnénk meg ezt, mert ez az a gondolat, ami világunkat gondolkozhatunk gyülekezetben, nemzetben, gondolkozhatunk Európában, kontinensekben, emberiségben. Ez az a gondolat, az egymás gondolat, ami megmentheti az emberiséget a végpusztuláshoz. Hogyha figyelünk egymás fájdalmára, hogyha figyelünk egymás gyászára, hogyha figyelünk egymás magyarságára, hogyha figyelünk egymás szegénységére, hogyha figyelünk egymás gondjára, reményvesztettségére, kétségbeesésére, magányosságára, szégyenségére, ha figyelünk egymásra, akkor maradunk meg. Akkor leszünk nem csak képesek, hanem hajlandóak is arra, hogy odaálljunk a másik ember alá, mellé, és tudjuk az ő terhét picikét megemelni. Egymás terhét hordozzátok. A második szó teher, és engedjétek meg, hogy itt mondjam el azt, hogy az eredeti szövegben mennyire sokszínűen látja az apostol mindazt, amit Krisztus erről elmond. Mert ugye korábban beszéltem az egyről, most meg a közösségről. Hogyha korábban az egyénnél mindenki a saját maga terhét hordozza, az eredeti szövegben porcióról van szó, egy adagról, egy elviselhető, cipelhető adagról. Itt egymás terhét hordozzátok gondolatban, a teher szó teljesen másképp jelenik meg, görögül így jelenik meg, hogy bárosz, ami azt jelenti, hogy súlyos teher, cipelni is nehéz teher, egy olyan teher, amit alig és alig visz az ember. Így is szoktuk mi keresztények mondani, hogy nagyon nehéz a keresztünk, amit vinni kell. Keresztény testvéreim, akkor, amikor nem cserélnénk keresztet egymással, akkor, amikor nem tudunk igazán beállni a másik ember mellé keresztet emelgetni, én elmondom azt, hogy jó dolog, áldott dolog és örömteljes dolog a másik ember keresztjét megemelni. Jó dolog, áldott dolog és örömteljes dolog érezni azt, hogy egy másik embernek vigasztalást szerzel, örömet szerzel, nyugodtságot szerzel, és lehetőséget biztosítsz abban, hogy tovább haladjon ezen a rögös úton, amit mi nagybetűs életnek nevezünk. Keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, sosem késő, ma sem késő odaállni a másik mellé. És nem kell nagyban gondolkodni, bizony a teher viselésnek és megosztásnak ott van már a helye a családban. Hányan magányosodunk el, hány házasság megy azért tönkre, mert a házastársak egymást olyan tehernek érzik, amelyet nem szívesen, vagy egyáltalán nem is akarnak megosztani. Igen, egymás terhét kell megemelni, egymás terhén kell segíteni. Hányan vannak olyanok, akik nem mondják el, akik magányba burkolóznak, de akik a maguk gyászukat, maguk fájdalmukat talán hangtalanságukon keresztül is megosztanák. És talán örvendenének annak, ha valaki megkérdezné őket, egyáltalán hogy vagytok? Egyáltalán hogyan zajlik az életetek? Egyáltalán miben segíthetünk? Keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, talán ezt felejtettük el. Egymással beszélgetni, és hogyha meg is tesszük ezt, sokszor és leginkább elektronikusan, az élő beszéd és az élő és ható teherviselés az, ami a társadalmunknak mozgató rúgója. Keresztény világi társadalmunknak mozgató rúgója. Mert ember embernek nem farkasa, hanem segítője, bátorítója kell legyen. Egymás terhét hordozzátok. Ezt mondja az ige, és a hordozni szóban ott van az, hogy ez egy folyamatos tevékenység kell legyen. Nem egyszeri alkalom, nem kétszeri alkalom, hanem sokszori, százszori, ezerszeri alkalom. Keresztény testvéreim, ez Krisztus törvénye. És amikor törvényről beszélünk, és Krisztus törvényéről, akkor eszünkbe jut az, és hadd jusson is eszünkbe, hogy Jézus Krisztus olyan egyszerű és nagyszerű törvényt adott, és a konfirmandusaink mindig ezt tanulják meg legszívesebben, mert leegyszerűsíti a 10 parancsolatot, szeresd Istenedet és szeresd fele barátodat. Ha lefordítom együtt ezzel a törvénnyel, amit ma mond nekünk az íge, azt mondanám, az az ember tudja fele barátját szeretni, az az ember tud a másik terhén könnyíteni, aki Istenét is, Krisztusát is szereti, aki felfele is tud tekinteni. Mert az emberi alázathoz kell felfele való tekintés is. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Keresztény testvéreim, teherhordozás, Krisztus törvénye, hallottuk. És én magam hálát tudok mondani Istennek és Krisztusunknak, hogy nyilvánvalóan sokszor éreztük és érezzük azt, hogy valójában a teherhordozás nemes feladatába kapcsolódik be minden olyan magyar testvérünk, aki a határ innenső vagy onnanső oldalán belekapaszkodik abba a keresztbe, amit mi kisebbségi létnek nevezünk és hívunk. Örömmel telik meg az én szívem, a mi szívünk, amikor érezzük azt, hogy ebben a teherviselésben, tehercipelésben, teherhordozásban nem egyedül vagyunk. És nagyon sokan a világban azt, hogy mi magyarok próbáljuk egymás terhét így módon is viselni, lehet nacionalizmusnak bélyegzik, hiszen elég bajunk van itthon, mondogatják sokan, nem szabad elfelejteni, és ne is felejtsük el soha, hogy nem mi okoztuk azt, hogy az államhatárokat meghúzták a fejünk fölött, nem mi okoztuk azt, hogy a református egyház vagy a római katolikus egyház külön országukban él és éli a mindennapi életét. Köszönöm Istennek, és köszönöm nektek, testvéreim, hogy ezt a terhet segítek vinni, hordozni, és elviselhetővé teszitek. Isten áldása van ezen. Mert amikor terheket viselünk, és másokat segítünk terheket viselni, akkor mindig nekünk, keresztény embereknek van kire néznünk. Mert van valaki, és nagybetűs valaki, aki a Golgotán és a Golgotára a legnagyobb terhet, a keresztet viselte. És jó egy kicsit Cirénei Simonnak lenni, és jó egy kicsit érezni azt, hogy az ember nem csak hogy örömet szerezhet másnak, ha az ő másnak a terhét, egymás terhét hordozza, hanem olyankor furcsa, megmagyarázhatatlan, és sokszor nehezen érthető módon, de mintha saját terhe, saját súlya, saját gondja is, mintha könnyebb lenne. Olyan öröm tehát egymásnak a terhét hordozni, mert így töltjük be Krisztus törvényét. Keresztény testvéreim, megköszönve Istennek, hogy közösségileg is feladatot kaptunk, ne felejtsük el azt, hogy sohasem elég egymás terhét hordozni, sohasem kell abba hagyni egymás terhét hordozni, mindig nyílt kell legyen a szív, a szem és a kéz. És hogyha a szív, a szem és a kéz nyitva van, akkor ez a világ, ez a város, ez a kontinens, ez a gyülekezet, ami magyarságunk, fel fog virágozni. Keresztény testvéreim, mi a következtetés? Hát csak is az a következtetés, hogy a mi közös terheinket, szomorú, édes terheinket, egymás terhét úgy tudjuk hordozni, hogy alázatosak vagyunk. Jézus Krisztus nem hegykén és büszkén hordozta az ő keresztjét, hanem ugye megalázottan, megverve, földig hajolva. Emberi természete szerint nehezen cipelte azt a keresztet. És ahhoz, hogy észrevegyük más embernek a nehézségét, terhét, le kell hajolnunk. Néha nagyon mélyre. Keresztény testvéreim, kedves fehérváriak, ne felejtsük el, hogy egymás terhét akkor vesszük észre, ha lehajolunk. És hogyha a sokszor nagynak vélt emberi magasságainkból megpróbáljuk észrevenni azt, hogy az emberi méltóság, az emberi tisztesség, az emberi hit és emberi becsület az olyan szférában is mutatkozni tud, amelyet mi ritkán, vagy sokszor egyáltalán nem veszünk észre. Keresztény testvéreim, hajoljunk le, és szelíd lélekkel hordozzuk egymás terhét. Amikor készültem, akkor pár verset nézegettem, engedjétek meg, hogy idézzem annak az embernek a versét, aki maga is érezte ennek az evangéliumnak a mondani valóját. Adi Endréről van szó, szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember fenség, éjszakfok, titok, idegenség. Lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Keresztény testvéreim, egymás terhét úgy tudjuk hordozni a gyülekezetben, nemzetünkben, hogyha érezzük, hogy a valakié vagyunk. És mi tudjuk, hogy a Krisztuséi vagyunk, tudjuk, hogy magyarok vagyunk, tudjuk azt, hogy áldás van a mi életünkön. Engedjétek meg, hogy felhívjam tehát közös felelősségünkre, egymás terhének hordozására a figyelmet. Arra, hogy azon van áldás és lehet áldás, aki a szívét megnyitja, és aki embertársát észreveszi. Egy öntörvényes, magányos és saját lelkiismeretlenségére belefulladó világ számára kell tehát a szabadulást, a jó cselekedetet, az alázatosságot, egymás terhének hordozását hirdetni. Itt szeretnék végezetül, bezárás előtt egy újabb verset ezzel kapcsolatosan felolvasni, azért, hogy az ígének az argumentációját is ismertessem. Egy gyerekvers, róla Margit, egymás terhét hordozzátok. Kolozsváron, egyszer nyáron, kint jártam a nagyvásáron. Bámultam egy székely bácsit, ki módosan farigcsál itt. Kicsi bicska, kicsi tábla, mi is lehet rája írva? Ott sorjázott fényezetten, a bordázott szötteseken, mi már kész volt, olvasgattam, a betűket rakosgattam egymás mellé, ahogy tudtam, egynél aztán megmaradtam. Ezt szeretném, édesapám, legyen ez a vásárfiám. Édesapám kifizette, a kezembe odatette, leveles ág futott rajta, szép, faragott székelyfajta, csak örültem, csak ámultam, s a rávésett sor bámultam, ez állt rajta, hallgassátok. Egymás terhét hordozzátok. Ez lett az én jelmondatom, ez kísért el nagy utamon, a segítség örömével jártam, boldog kegyelmével. Néha bizony roskadoztam, míg más terhét elhordoztam, ösztönzöm lett és végzetem, így éltem le életem. Megőriztem, el nem hagyom, most itt néz rám a falon, Mihály János volt ki véste, körösfön e táblát szépre, így írta fel hátlapjára, járjon áldás a nyomába. Keresztény testvéreim, legyünk tehát tudatában annak, hogy a teherhordozásban nyitott szemre, könyörülő szívre és segítő kézre van szükség. Viseljük tehát egymás terhét, amíg lehet, szeressünk, amíg lehet, tegyük a jót, amíg lehet, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem csupán egymásnak tudjuk ezt megköszönni, hanem a mi Teremtő Istenünknek, Jézus Krisztusnak, hogy egymás terhét is viselni tudjuk. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, kegyelmes Atyánk, Hozzád fordulunk, és a te szent lelkedtől kérünk erőt arra, hogy egymás terhét hordozni tudjuk. Kérve kérünk, hogy készíts bennünket, és tégy készi arra, hogy észrevegyük a mellettünk levő ember, mellettünk levő barát és társ gondjait, nyomorúságait, fájdalmait, és tudjunk rajta segíteni. Úrunk Istenünk, tégy készé bennünket, hogy önmagunkat is vizsgálni tudjuk. Hogy mindig lássuk mindazt, ami bennünket terhel, mindaz, amit egyedül te hozzád kell vinnünk, és te néked bemutatnunk. Tedd készé a szívünket és életünket arra a segítségre, arra a szolgálatra, amelyet keresztényként, amelyet állampolgárként, amelyet nemzettársként, vagy egyszerű emberként meg kell tennünk. Figyelmeztess, Úrunk, arra, hogy nekünk több kötelezettségünk van, hogy a mi lelki életünkben ott kell legyen az a túlcsorduló szeretet, az a túlcsorduló reménység, az a túlcsorduló hit, amely megtarthatja ezt a világot, megtarthatja az emberiséget. Hiszen mindezt a te kereszted által tanulhatjuk meg, aki érettünk meghaltál. Urunk Istenünk, add, hogy ott legyünk azok mellett, akik gyászolnak, akik szerettüket veszítették el. És add, hogy felvállalhassuk azt a súlyos keresztet, amely embertársunk, barátunk, házastársunk elvesztését jelenti. Add, hogy mindig érezzük és éreztesse te is, hogy nem hagysz magunkra. Hogy te vagy a feltámadás és az élet. És te vigasztasz bennünket még a síralom völgyön keresztül is. Imádkozunk azokért, akik betegek, testileg vagy lelkileg. Hogy te, mint áldott orvos, aki gyógyítani tudsz és akarsz, ott vagy az ő életükben is. És látod földi, testi és lelki nyomorúságainkat. Add, hogy mi az emberi kézzel és lélekkel ott tudjunk lenni segítségül mindazok mellett, akik betegeken segítenek, akik árvákon és elhagyatottakon segítenek. A te szent lelkednek erejét kérjük mindazokra, akik a közteherviselésnek a feladatában szerepet vállalnak. Akik közös és nagy gondjainkat, népünk, nemzetünk gondját felvállalják. Adjál nem csak bölcs elmét, hanem bölcs szívet is annak megértésére, hogy a te kereszted által minden lehetséges, és hogy a másik embernek a szeretete és a te tiszteleted az, amely a mi emberiségünket, a mi nemzetünket, a mi városainkat előre viszi. Áld meg és szenteld meg egyenként családjainkat, közösségeinket, városainkat. Áld meg és szenteld meg mindazokat az embereket, akik az egyházban lelkipásztorként, presbiterként, egyszerű hívőként meg tudják osztani a terheket, át tudják vállalni a terheket, segíteni tudnak egymásnak. És kérjük a te szent lelkednek segítségét, erejét a mindennapokhoz, a reménységhez, a munkához. Adjad, Urunk, hogy áldásod ott legyen azokkal is, akik nincsenek itt, nem jöhettek el. Ott legyen ezzel a várossal, ezzel a néppel, az otthon maradottakkal, hogy örvendezhessünk egymásnak az elkövetkezendőkben is. Úrunk, Istenünk, áld meg és szenteld meg együttlétünket, és add, hogy 100 és 1000 annyi gyümölcsöt teremjünk, ami otthoni, mindennapi életünkben a te ígédet hallgatva és megtartva. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Keresztény testvéreim, mondjuk el együtt, fennhangon, a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Keresztény testvéreim, fogadjuk az áldást, amiben részeltet bennünket, ami Úrunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.